Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Megmérték, milyen mély a Föld 5 óceánja. Új képrögzítési technológiák segítenek a ritka természeti jelenségek megértésében. Az Alzheimer-kórra gyógyír a séta. Gondolataival kommunikált egy sérülés miatt lebénult ember. Ha nem fogják meg, nem csíp Európa legnagyobb darazsa. Rosszabbul tanulnak énekelni a zajos helyeken élő madárfiókák. Egyedülálló módon tájékozódik a vörösbegy. Einstein madarakról, méhekről és a fizika új alapelveiről értekezik, és kiderül az is, hogy mitől volt különleges Einstein agya. Ennyit előjáróban is most jöjjenek a részletek, először arról hallhatnak, hogy hogyan tartották tisztán az ókori világ leghosszabb vízvezetékeit. A Valence vízvezeték 1368-ban készült el, Valence római császár uralkodásának idején, akiről elnevezték. Az 5. századra Konstantinápoly állampolgárai ezen a csatornán keresztül jutottak vízhez, amelyet később több oszmán szultán is helyreállított. Ez volt a középkori város legfontosabb vízvezetékrendszere. Most a tudósok azonosítottak egy okos trükköt, amelyet a korabeliek alkalmaztak az infrastruktúra ezen hatalmas darabjának tisztántartására. Valence császár vízvezeték hídja, más néven akvadukt, még ma is Isztambul egyik kiemelt látványossága. A vezeték eredetileg a mai Kagitáne területéről szállította az ivóvizet egészen a palotáig, ahol ma a kék mecset áll. A Valence vízvezeték azonban csak a teljes, mintegy 500 kilométeres rendszer egy részét jelentette, amely legtávolabbi pontja Trákia területén található. A csatornát édesvízi források is táplálták, amelyek akár 120 kilométerre helyezkedtek el a várostól. A rendszer emellett magában foglalta a nagy falazó csatornákat, 90 hidat és számos alagutat, amelyek némelyike elérte az 5 kilométeres hosszúságot. A kálciumkarbonát lerakódások összegyűjtésével és tanulmányozásával egy kutatócsoport most értékelni tudta a vízkő felépülését a vízvezetékben. Az egyik tudományos szaklapban publikált tanulmány szerint az összegyűjtött minták arra utaltak, hogy kevesebb, mint 30 évnyi vízkő keletkezett, annak ellenére, hogy a csatornák több mint 7 évszázadon át működtek. Legalábbis az 1100-as évekig biztosan. Ez azt jelenti, hogy a teljes vízvezetéket karban tartották és megtisztították a lerakódásoktól a bizánci birodalom idején, de még röviddel azelőtt is, hogy leállították volna működését. Különösen a csatorna egyik szakasza utal erre, a vízvezeték középső részének egy 50 kilométeres szakasza, amely két csatornából áll, egyik a másik felett. A két csatornás megközelítés lehetővé tette a korabeli mérnökök számára, hogy megtisztítsák a vízvezetéket, anélkül, hogy hetekig vagy hónapokig teljesen leállítanák a Konstantinápolyba vezető vízhozamot. Utóbbi nyilvánvalóan komoly ellátási problémákat okozott volna. A tanulmány rámutatott, hogy a vízkő is eltömíthette a lassan folyó vízi utakat, ezért a kutatók szerint az alapos tisztítás rendszeres esemény lehetett. Nagyon valószínű, hogy ezt a két csatornás rendszert úgy hozták létre, hogy lehetővé tegye a tisztítási és karbantartási műveleteket, költséges, de praktikus megoldásnak tűnik. A teljes vízvezeték hálózatot több évszázad alatt szakaszokban építették. A most publikált eredmények újabb példát szolgáltatnak a római birodalom idején végzett fejlett építkezésekre, amelyek talán még a modern mérnökök számára is kihívást jelentenének. Az akvadukt vagy csatornahíd a Közel-Kelet és Európa területén az ókorban létesített vízvezeték, amely a nagyobb településekbe vagy a művelés alatt álló földekre vezette el a környező magasabban fekvő területek vizét. Tágabb értelemben az akvadukt minden olyan korai csővezeték, amely akár a földfelszín alatt, akár felette vezette el rendeltetési helyére az öntöző és ivóvizet. Az akvaduktok tipikus csoportját alkotják a római birodalom területén elterjedt földfelszín feletti pilléres, ívezetes építmények. Ez esetben a terep szintkülönbségeit áthidalandó pilléres boltívek sorozatából, a víz megfelelő sebességű áramlásának kedvező lejtésű árkád sort alakítottak ki, és ennek a tetején futotta a vizet vezető kőcsatorna, fa, agyag vagy ólomcső. Néhol, különösen a mélyebb bölgyek vagy folyók felett, akár több emeletnyi boltív sort is kialakítottak. Ebben az esetben az akvadukt valamely szintjét útként vagy hídként képezték ki. Ennyit tehát arról, hogy hogyan tartották tisztán az ókori világ leghosszabb vízvezetékeit. A folytatásban pedig két téma következik, megmérték, hogy milyen mély a Föld 5 óceánja, és szó lesz arról is, hogy új képrögzítési technológiák segítenek a ritka természeti jelenségek megértésében.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Megmérték, milyen mély a Föld 5 óceánja. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Az óceánok legmélyebb pontjainak eddigi legpontosabb mérési eredményeit tették közzé kutatók az egyik geológiai szaklapban. A Five Deeps Expedition keretében feltérképezett óceán területek egy részét, például a Csendes-óceáni Marina árokban található Challenger mélységet, 10.924 méter, már számos alkalommal tanulmányozták. Ugyanakkor a projekt segített eldönteni néhány régóta fennálló bizonytalanságot. A kontinensek 5 óceánt választanak el egymástól. A Csendes-óceánt, Atlanti-óceánt, Indiai-óceánt, Déli-óceánt és az Északi-Jeges-tengert. Az Indiai-óceán esetében például bebizonyosodott, hogy az Indonézia partjainál lévő Jáva árok egy szakasza, a legmélyebb pontja a maga 7187 méteres mélységével, nem pedig az Ausztráliától délnyugatra elterülő törési zóna. A déli óceánban új területet azonosítottak a legmélyebb pontként. A déli Sandwich-árok déli végénél található Factorian mélységet, 7432 méter. Az Atlanti óceánban pedig a Puerto Rico-i árokban lévő Bronson mélység a legmélyebb pont, 8378 méter. A tudósok a vízhőmérsékletre és a sótartalomra vonatkozó méréseket is végeztek a különböző mélységekben, aminek nyomán korrigálták a kutatóhajó mélységméréseit, az eddigi legpontosabb adatokat szolgáltatva az óceánok legmélyebb pontjairól. A friss információk a Seabed 2030 elnevezésű nagyszabású projekthez kerülnek, amelynek célja, hogy különböző adatforrásokat felhasználva elkészítsék a világóceán mélység térképét, amely egyebek között a navigáció, a víz alatti kábelek, a halászat és a jövőbeli klímaváltozásra vonatkozó modellek szempontjából is kulcsfontosságú. Megmérték tehát, hogy milyen mély a Föld 5 óceánja. A folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy új képrögzítési technológiák segítenek a ritka természeti jelenségek megértésében. Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődtek a kameratechnológiák. Legyen szó profi eszközökről, drónokról, vagy akár csak a mobiltelefonok kameráiról. Ezeknek köszönhetően pedig elképesztő részletességgel, szédületes közelségből vagyunk képesek rögzíteni olyan ritka természeti jelenségeket, amelyeket eddig csak távolról vagy egyáltalán nem szemlélhettünk meg. Az egyik televíziós csatorna Dokumentum sorozatban mutatja be az ilyenfajta felvételeket, és szakértők segítségével magyarázza meg kialakulásukat. Új szögekből ismerhetünk meg így vulkánokat, lavinákat, jéghegyeket, hurrikánokat, villámlásokat és a sarki fényt is. De vajon hogyan lesz például a törékeny hópihéből hatalmas erejű lavina? A kérdésre természetesen van néhány kézenfekvő válasz, amelyek a lezúduló hó mennyiségéhez, súlyához és sebességéhez köthetőek, de a sisakokra szerelhető kamerák felvételei még közelibb és feltáróbb megoldással szolgálhatnak. Egy a lavinát túlélő síjelő fejkamerája által rögzített felvételeken látni, ahogy a lavina elindulásakor a hószemcsék összeütköznek, nagy sebességgel súrlódnak egymással. Ez a jelenség hőt termel, a hő hatására pedig a hó megolvad. Apró, szabad szemmel szinte láthatatlan vízréteg képződik a hószemcsék körül, amitől nem csupán a súlyuk és a sűrűségük nő meg, hanem össze is tapadnak és valóságos hófalat hoznak létre. Választ kapunk arra is, hogy pontosan melyik az a pillanat, amikor a viharból tornádó lesz. A tornádók a legnagyobb eséllyel a szupercellákban alakulnak ki. Olyan gigantikus viharfelhőkben, amelyek akár 10 km magasságba, a legfelső légrétegig is elérhetnek. Az itt található nagysebességű futóáramlatok szívó hatásúak. A felhő belseje és a körülötte lévő levegő közötti nyomáskülönbség miatt pedig lefelé haladó, örvénylő hatást idézhetnek elő a felhőben. Ha a nyomáskülönbség kellően magas, akkor az örvény kilép a felhőből, egyfajta tubát képezve, és ha ez a tuba leér a felszínre, akkor kialakul a tornádó. A modern képrögzítési technikáknak köszönhetően véletlenül vagy tudatosan képesek vagyunk rögzíteni ezeket a jelenségeket, hogy aztán alapos kielemzésükkel választ kapjunk a kérdéseinkre. Ezek után pedig a folytatásban irány az orvostudomány, az Alzheimer-kórra gyógyír a séta, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy gondolataival kommunikált egy gerincverő sérülés miatt lebénult ember. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az Alzheimer-kórra gyógyír a séta. Ez a következő témánk. A kognitív leépülés folyamata sétálással lassítható az Alzheimer-kórosokban, az enyhe kognitív zavarban szenvedőkben, rövidítve MCI, és az egészségesekben is. Egy Egyesült Államok beli kutatás szerint heti 8 km séta több mint 10 éven át védi az agyi struktúrákat. Emellett ezekben az emberekben kisebb mértékű lesz az 5 év alatt bekövetkező emlékezetromlás is. A 20 éven át tartó tanulmány során 426 személyben vizsgálták a fizikai aktivitás és az agy struktúrája közötti kapcsolatot. Az egészségesek átlagos életkora 78, a kognitív károsodásban szenvedőké 81 év volt. Miután folyamatosan figyelemmel követték a személyek heti sétálási távolságát, 10 év múltán valamennyiükön MRI vizsgálatot végeztek az agytérfogat változásának megállapításához, ami jól tükrözi az agy állapotát, az elhalt idegsejtek mennyiségét. A kognitív hanyatlás felmérésére 5 év után a személyek elvégezték a mini mentális állapotvizsgálatot, MMSE. Kiderült, hogy a fizikai aktivitás korrelál mind az MRI, mind pedig a mentális vizsgálat eredményével, vagyis van összefüggés, akkor is, ha figyelembe vették a személyek életkorát, nemét, testzsír összetételüket, fejnagyságukat, képzettségüket és más tényezőket. A kognitívan károsodottaknak mintegy heti 8 kilométert kellett sétálniuk ahhoz, hogy agytérfogatuk ne változzon jelentősen, és kognitív hanyatlásuk is lassuljon. Az egészségeseknek ehhez valamivel többre heti 10 kilométer sétálása volt szükségük. A sétálás nem gyógyszer ugyan, de megnöveli az agy betegséggel szembeni ellenállását, és jelentősen mérsékli az emlékezet romlását. Gyógyír lehet tehát az Alzheimer-kórra, a gyaloglás, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban ezek után maradunk még az orvostudomány világában. Gondolataival kommunikált egy sérülés miatt lebénult ember. Egy gerincverő sérülés miatt nyaktól lefelé majd egy évtizede lebénult ember gondolatait használta fel arra, hogy valós idejű mondatokat alkosson. A kaliforniai Stanford Egyetem kutatói két kicsi, 4x4 mm-es elektródákból álló szenzort ültettek a férfi agyának bal féltekéjébe, képessé téve őt arra, hogy leírja gondolatait. Ezt a képességet a kutatók gondolatírásnak nevezik. A férfi 2007-ben szenvedett gerincvelő sérülést, a szenzorokat 9 évvel később ültették be az agyába, amikor 65 éves volt. Azt kérték tőle, hogy képzelje el, amint tollat és papírt tart a kezében, majd próbáljon meg írni. Az agykérekbe beültetett szenzorok érzékelték az agy aktivitását, amikor elképzelte az írás mozdulatát. Egy algoritmus ezután dekódolta a mozgást minden egyes betű esetében, szöveggé alakította, amely megjelent egy számítógép képernyőjén. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a klinikai kutatásban résztvevő férfi, akit egyszerűen T5-nek neveztek, képes volt kommunikálni szöveggel olyan gyorsasággal, ahogyan egészséges emberek egy okostelefonon üzenetet írnak. A két kis szenzor továbbította az információkat az agynak a kéz és a kar mozgását irányító területről egy algoritmusba, amely szöveggé alakította őket. Ez jelent meg a számítógép képernyőjén. Az agyból szövegbe rendszert használva T5 képes volt 90 karaktert, 18 szót legépelni percenként, ami több mint kétszerese a korábbi rekordnak egy agy számítógép összeköttetés interfész esetében, tájékoztattak a kutatók. Egy szükséges képességei birtokában lévő ember átlag 23 szót képes percenként leírni egy okostelefonon, a tudósok szerint. A felfedezés milliók számára biztosíthat új reményt olyanoknak, akik elveszítették felső végtagjuk használatának képességét, vagy beszédképességüket betegség vagy sérülés következtében, hangsúlyozta Jamie Henderson, a Stanford Egyetem idegsebész professzora. Szöveg által akarjuk helyreállítani a kommunikálás képességét, tette hozzá. Ha egy ember megbénul, az olyan cselekvések esetében, mint a sétálás, a beszéd vagy egy pohárital megfogása, az agy idegi aktivitása megmarad. A kutatók ezt a tevékenységet akarják kihasználni, hogy segítsenek visszaszerezni az elvesztett képességeket. A kutatócsoport 2 évig dolgozott a projekten, de már hosszú múltjuk van az agy-számítógép kapcsolat kifejlesztésében a lebénult emberek megsegítésére. Nagy segítség lehet tehát, hogy gondolataival tud kommunikálni az ember egy gerincverő sérülés esetén. Erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig állatokkal foglalkozunk. Ha nem fogják meg, nem csíp Európa legnagyobb darazsa, és rosszabbul tanulnak énekelni a zajos helyeken élő madárfiókák.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy ha nem fogják meg, nem csíp Európa legnagyobb darazsa. A termetes, tőrös darazsak feltűnésére májustól nyár végéig lehet számítani, amint a kertek parkok gyepén egy korhadó fa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. A látvány ellenére nem kell félni tőlük, mert az emberre ártalmatlanok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület nemrégi közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tőrös darazsak az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Az óriás tőrös darázs Európa legnagyobb darazsa, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja, akár 5 cm hosszúra is megnőhet. Nősténye sárga fejű, a hím pedig fekete fejéről ismerhető fel. A talajhoz közel jellegzetesen lassan repülnek, mivel ártalmatlanok, irtásuk felesleges. Az óriás tőrös darázs Magyarországon védett rovar, eszmei értéke 50 ezer forint. A tudatlanság és a hozzá nem értés évről évre számos ilyen állat pusztulását okozza. Például a munkájukat nem kellő szakmai felkészültséggel végző rovarirtók miatt. Ezek a rovarok nem tévesztendőek össze a családi közösségekben élő, a ház körül gyakori és agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük a lódarázzsal. Érdemes az interneten rákeresni, hogy hogyan is néz ki pontosan a tőrös darázs, amely nagyon hasznos és védelmet élvez. A folytatásban pedig egy másik érdekesség most a madarakkal kapcsolatban. Rosszabbul tanulnak énekelni a zajos helyeken élő madárfiókák. A közlekedés állandó zaja zavarja az énektanulásban a madárfiókákat, és akadályozza az immunrendszerük működését is, állapították meg német kutatók. Eredményeik arra utalnak, hogy a fiatal énekes madarak, csak úgy, mint a gyerekek, különösen ki vannak téve a zaj hatásainak, mert az egy kritikus fejlődési stádiumban befolyásolhatja a tanulásukat. A tudósok szerint az is lehetséges, hogy a közlekedési zaj a madarak énekének tartalmát is megváltoztathatja. A madarak egymástól tanulják el az éneket, ezért a lárma miatt nő a hibák valószínűsége is. A vizsgálatban hím zebrapinty fiókáknak játszották le rendszeresen felnőtt hímek énekét. Az egyik csoportmadárnak sűrű közlekedésű utcazaját is lejátszották mellé. A szakértők megállapították, hogy a zajos fészkekben növekvő állatok gyengébb immunreakcióval rendelkeztek. Úgy tűnik, a lárma krónikus stressz forrása ezeknél a fiatal madaraknál. Ráadásul késett a fiókák vokális fejlődése, és a megtanult ének kevésbé volt pontos. Már régóta folynak a zebrapintyek megfigyelései. A szakértők 2019 őszén bemutattak egy tanulmányt, amely szerint az utcazaj mellett felnövekvő fiókák kisebbek voltak, mint a nyugodalmas fészkelőhelyen élők. Bár később behozták a lemaradást, a hosszú távú következmények nem kizárhatóak. Más vizsgálatok megállapították például, hogy a madarak hangosabban és a megszokottól eltérő időpontokban énekelnek, hogy elnyomják az utcai zajokat. És a folytatásban is maradunk még a madaraknál, pontosabban a vörösbegynél, amely egyedülálló módon tájékozódik. Hogy hogyan? Nem sokára kiderül. Mindjárt jönnek a részletek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy egyedülálló módon tájékozódik a vörösbegy. Évszázadok óta rejtély, hogyan tájékozódnak az állatok, és hogyan tudják az esetenként rendkívül hosszú kontinenseken átívelő vonulási útvonalaikat megtalálni. Azt már tudjuk, hogy ehhez különféle módszereket alkalmaznak. Vannak, amelyek napközben a naphoz igazodnak, és vannak, amelyek éjszaka a csillagos égbolt alapján tájékozódnak. Néhány állatfaj képes megjegyezni a tájékozódási pontokat, és olyanok is akadnak, amelyek szaglás útján lelik meg az útvonalukat. Mindezek közül a vörösbegy rendelkezik a legrejtélyesebb tájékozódási képességgel. Ez az apró madár a föld mágneses mezejének erejét és irányát érzékeli, amelyre más állatfajok is képesek ugyan, de az ő módszere alapjaiban eltér a többiekétől. A vörösbegy a rigófélék családjába tartozó kistestű énekesmadár. Vándorlási útvonala 195 fokos dőlésszögű, amely a déli iránytól 15 fokkal nyugatra eltérve halad dél felé. Amikor októberben útra kelnek, nagyjából ebbe az irányba haladnak, akár 300 kilométert is megtéven naponta. Más vándormadaraktól eltérően nincs konkrét úti céljuk, mivel nem egy megadott helyre repülnek, de ha számukra megfelelőnek tűnik egy hely, megállnak, megjegyzik a tájékozódási pontokat, majd visszatérnek oda. Ha kellő erőben van, a vörösbegy átrepüli az egész észak-afrikai partvonalat. Noha az éjszakai látása kitűnő, de nem tájékozódási pontokat jegyez meg, és nem is a csillagokat követi, mint a legtöbb éjszakai vándormadár. A föld mágneses mezeje nagyon gyenge. Egy hagyományos hűtőmágnesnek körülbelül csak a század része, ami mindössze arra elegendő, hogy egy majdnem surlódásmentes iránytűt enyhén kimozdítson. Hogyan érzékeli akkor a vörösbegy ezt a rendkívül gyenge mágneses mezőt? A tudósok úgy gondolják, hogy a tér valamilyen hatással kell, hogy legyen a szervezetében zajló tisztázatlan biokémiai folyamatra, de az élősejtben található vegyületek és a föld mágneses tere közti kölcsönhatás energiája mindössze 1 milliárdod része annak, ami ahhoz szükséges, hogy a kémiai kötés felszakadjon. A madarak érzékelése nem úgy működik, mint egy átlagos iránytű. A mágneses iránytű az északi és a déli pólust érzékeli, míg a vörösbegy biológiai iránytűje a sarkok és az egyenlítő közti különbséget detektálja. A déli pólustól kiinduló mágneses erővonalak az északi sarkba torkollanak a föld kerülete mentén haladva. A sarkoknál csaknem merőlegesek ezek a vonalak, az egyenlítőnél pedig szinte párhuzamosak az egyenlítővel. A vörösbegy retinájában egy foton ütközik egy kriptokróm fehérje molekulával, amely valószínűleg egy speciális látósejtben helyezkedik el. Az ütközés energiája elektronokat szakít ki, és ezeket átlöki a szomszédos kriptokróm molekulába. Így, mivel most már mindegyikük páratlan számú elektronnal rendelkezik, a két molekula mágnesessé is válik, és úgynevezett szabad gyökpár lesz. Az összefonódott elektronok ezután olyan állapotot hoznak létre, ami nagyon érzékeny a mágneses tér jelenlétére, a mágneses tér nagyságára és szögére. Így a madár repülési iránya miatt a kémiai reakciókban keletkező végtermékek eltérőek lesznek, és ez az eltérés létrehoz egy jelet, ami a madár agyába jut, és amelyből a vörösbegy képes megállapítani azt, hogy melyik a saját helyzetéhez képest legközelebbi mágneses pólus. A madár szemében számtalan szabad gyökpár keletkezik, ami, ahogy a madár mozgatja a fejét, egy elmosódott képet hoz létre, de annyira nem, hogy ez zavarja a normál látást, és ami együtt mozog a madár pozíciójával, a földhöz, illetve a bolygó mágneses terének elhajlásához képest. A vörösbegyeknek tehát egy egészen különleges fényreceptorokon alapuló mágneses érzékelésük van. A mágneses érzékelés képességével más állatok is rendelkeznek. A madarakon kívül például tengeri rákok, ráják, cápák, bánák, delfinek, méhek, sőt, még bizonyos mikrobák is. Már több élőlénynél is felfedezték a kriptokróm fehérjével kapcsolatba hozható mágneses érzékelés képességét, így például a csirkéknél, a gyümölcslegyeknél, vagy az amerikai csótányoknál is. Ennyi tehát arról, hogy egyedülálló módon tájékozódik a vörösbegy, ami pedig a folytatást illeti részben maradunk még az állatoknál. Einstein madarakról, méhekről és a fizika új alapelveiről értekezik, illetve kiderül az is, hogy mitől volt különleges a nagy fizikus tudós agya.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Einstein madarakról, méhekről és a fizika új alapelveiről értekezik. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Albert Einstein egy közelmúltban nyilvánosságra hozott levele, a Nobel-díjas elméleti fizikus madarakkal, méhekkel és a fizika új alapelveivel kapcsolatos gondolatait mutatja be. A történelem egyik legnagyobb elméje arról értekezik az 1949-es keltezésű levélben, hogy az állatok érzékelésének tanulmányozása vezethet-e új fizikai alapelvek felfedezéséhez. A Melbourne-i Műszaki Egyetem kutatóinak közleménye szerint ez a mai napig fontos kérdés a fizikában, és egyre nagyobb számú kutatás foglalkozik az állatok, úgy mint a madarak és méhek tájékozódásával. Az eddig ismeretlen levelet a Nagy-Britániában élő Judith Davis osztotta meg a kutatókkal. Einstein az asszony néhai férjének, Glenn Davis radarkutatónak küldte a levelet, aki egyebek között a hajók és repülők radarral való észlelésével foglalkozott. Az egyetem munkatársa Adrian Dyer számos tanulmányt közölt már a méhekről, és ő a vezető szerzője annak az új írásnak is, amely Einstein levelét mutatja be az egyik tudományos folyóiratban. A szakember szerint a levél Einstein azon elképzelését mutatja be, hogy az állatok tanulmányozása új felfedezésekhez vezethet. A dokumentum azt is bizonyítja, hogy Einstein találkozott a Nobel-díjas Carl von Frisch-sel, aki a méhek és egyéb állatok érzékelésének tanulmányozásával foglalkozott. Von Frisch 1949. áprilisában bemutatta a házi méhek tájékozódásával kapcsolatos kutatási eredményeit, és előadásán Einstein is részt vett. Egy nappal később a két tudós privát találkozót szervezett. Noha ezt nem dokumentálták, a közelmúltban előkerült levél bepillantást enged abba, hogy miről beszélgethettek egymással. Elképzelhető, hogy a vándormadarak és a postagalambok viselkedésének tanulmányozása egy nap segíthet megérteni néhány olyan fizikai folyamatot, amelyet jelenleg még nem értünk, írta Einstein a levelében. A világ egyik legnagyobb zseniének agya egyébként több pontban is jelentősen különbözött egy átlagos emberétől. A kutatók 85 másik aggyal hasonlították össze Einsteinét, és megállapították, hogy a zseni agya valóban különleges volt. Noha az 1230 grammos súlya és mérete megfelel egy teljesen átlagos emberi agyénak, több régióban, a fali, a homlok és a halántéklebenyben olyan bonyolult barázdáltságot figyeltek meg, amely nagyon ritkán fordul elő a többi agyban. Azok a baloldali régiók, ahová az érző ingerületek befutnak, és amelyek a nyelv és az arc motoros funkcióiért felelnek, az átlagosnál nagyobbnak bizonyultak, és a prefrontális kéreg, amely a tervezéssel, a figyelem összpontosításával és a kihívásokkal szembeni kitartással hozható összefüggésbe, szintén jelentősen nagyobb. A feltételezések szerint Einstein zsenialitásához a neveltetése is nagyban hozzájárult. Szülei nem csak tudományos téren bíztatták, hanem zongorázni és hegedülni is beiratták a későbbi Nobel-díjast. A vizsgálatok megállapították, hogy a zenei tehetséggel összefüggő agyterületek szintén nagyon fejlettek voltak. Einstein programozta a saját agyát. Jó agya volt, jó helyen és jó időben, amikor a fizika megérett az új gondolatokra, vélik egyes kutatók. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmet!